Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, a mai vendégünk Laki Barbara lesz, aki egy pár héttel ezelőtt kiírta Facebookra egy posztot. Az egyik gyermekéről 3 gyereket nevel egyedül, és közülük a Bori nevű kislányának olyan állapota van, ő egy hipotónia nevű állapotban van, tulajdonképpen a betegsége nincs is diagnosztizálva, tehát ezért mondok állapotot, nem is betegséget, mert
nem tudják, hogy mitől van.
Gyakorlatilag nem lehet tudni, ugye ez izomlazaságot jelent, még egyébként én is emlékszem, hogy amikor a pici babákat nézik, akkor ezt nézik, hogy hipotón vagy feszes, és hogy a két állapoton lehet-e valamennyire javítani, de nyilvánvalóan Bori esetében ez egy olyan súlyos állapot, hogy kerekesszékbe felvezetésként most ebbe beleolvasok. Mentünk ma Borival kiváltani a közgyógyos napi 3 darab pelust. Már 6 hónapja nincs az, ami Borinak kell, hanem helyettesítő termékként egy másikat hozok, amire ráfizetek havonta 5000 forintot. Sajnos ma már ez a lehetőség sem él, ezt is levették a közgyógylistáról, teljes áron lehet megvenni. Bori méretében a helyettesítő pelenkák 28-30 darab per zacskó, ami egy hét alatt elfogy, 6700 és 9000 forint között mozog per csomag. Tudjátok, már eljutottam arra a szintre, hogy bánom, hogy nem hallgattam apukámra, s próbáltunk szerencsét más országban. Itt az egyszülős, több gyerekes, sérült gyermekes családoknak nincs jövőképe. De azoknak sem jobb, ahol anyuka gyodon van, ami mellett szinte képtelen 4 órás munkát találni. Apa meg éjjelt nappal lát téve dolgozik 3 munkahelyen, hogy fent maradjanak a vizen. Egyébként azt is odaírta a poszthoz Barbara, hogy Bori oldala nem a politikai acsarkodások szintere, és kéri a kommentelőket, hogy ezt tartsák tiszteletben. Na majd erről is megkérdezzük, hogy például erre a bejegyzésére és általában a Facebookos bejegyzéseire milyen kommenteket szokott kapni, és tényleg az a borzasztó, hogy már itt is oda kell írni, hogy nem politikai acsarkodásról, ott egy kislányról van szó, tehát már olyan szinten van mindenben benne, meg az emberek is így reagálnak rá, hogy megértem, hogy a saját gyerekét nem mondom, szeretné.
Ezért nem az emberek a hibásak, hanem a politika.
Van, nem tudja magát megtartani, és pelenkázni kell. És anyukája egy pár héttel ezelőtt kiírt egy Facebook posztot, amiben arra hívja fel a figyelmet, hogy a egyébként nehéz helyzet, nem csak anyagilag, hanem nyilvánvalóan mindenféle szempontból mellett, mennyire nehéz az az ügy, hogy egy olyan gyereknek, akinek pelenkára van szüksége, ami úgy átlagban napi 5-6 darab pelenkát jelent, az, hogyha éppen nincsen az, amit fölírnak nekik, nincsen készleten mondjuk egy gyógyszertárban, plusz ugye rendszeresen váltogatják azt is, hogy éppen melyik pelenkát lehet fölírni. Tehát, hogyha ennek a pelenkának az ára változik, méghozzá ugye általában ugye fölfelé, akkor ez nekik mekkora terhet jelent hetente, havonta, naponta, hogyha többet kell fizetni a pelenkáért. Ennek aprópáján beszélünk vele, de nyilvánvalóan az is szóba kerül, hogy hogyan lehet 3 gyereket nevelni egyedül, hogy hogyan lehet akár dolgozni mondjuk a 3 gyerek mellett, ugye aki gyodot kap, a gyermek otthon ápolásnak a díját, az 4 órában dolgozhat, vagy otthon egyébként korlátlan óraszámban dolgozhat. Ezt is megkérdezzük tőle, hogy ő ezt össze tudja egyeztetni a teendőivel, az életével, és hát, hogy milyen kihívások elé állít egy családot, egy anyát, egy szülőpárt, ők egyébként jóban vannak az apukával, már nem nevelik együtt a gyerekeket, de jóban vannak. Az, hogyha egy ilyen állapotban lévő gyereket nevelnek, és hát a leginkább ugye a nagy kérdés, ami minden ilyen családban a nagy kérdés, a jelenen kívül az a jövő, hogy ugye ezt meddig, igen, és ugye ezt meddig lehet csinálni. Úgyhogy majd ezt a Facebook posztot is föl fogjuk olvasni, de amíg Barbara, mielőtt Barbarával beszélgetünk, viszont hoztam egy hírt, egy kicsit most beszélgessünk erről, méghozzá ez arról szól, hogy a Magyar Tudományos Akadémia biológiai osztálya közzétett egy állásfoglalást, amiben az alaptörvény áprilisban elfogadott 15. módosítására reagáltak, vagyis hát ugye sokat emlegetett az ember férfi vagy nő tételre. A tanszék szerint az ember vagy férfi, vagy nő egy pontatlan állítás, hasonlóan ahhoz, hogy az ember szíve a bal oldalon van, mivel ismeretes, hogy van ennek a fordítottja is, tehát hogy elképzelhető, hogy valakinek nem bal oldalon van a szíve. Ha csak két biológiai nemet deklarálnánk az eltérések figyelembe vétele nélkül, az marginalizálhatná azokat az embereket, akik nem illeszthetőek bele ebbe a kategóriába. Ez megnyilvánulhat a politikai és jogi elismerés hiányában, a pontos azonosítás nehézségeiben, az okmányok kiállításában, valamint az oktatásban, az egészségügyi ellátásban és a foglalkoztatásban tapasztalható rendszer szintű diszkriminációban. Jó lenne mindezt elkerülni. Egyébként a biológusok nem említik az alaptörvényt, de közben nyilvánvalóan a tavaszi módosításban foglaltakra utalnak vagy hivatkoznak ebben a véleménynyilvánításban. Az emberek egy nem elhanyagolható hányada olyan kromoszomális vagy anatómiai jellemzőkkel születik és vagy fejlődik, ezt írják, amelyek köztes nemi jellegeket eredményezhetnek, példaként a hermafroditákat is említik. Tehát nyilvánvalóan erről már mi is beszélgettünk az Unisexben többször, hogy ennek nem feltétlenül csak társadalmi jelentősége van, vagy társadalmi kérdéseket vet fel, hát ez tényleg, ez biológia. Tehát, hogy...
Igen. Igazából, amikor olvastam ezt a hírt, akkor az volt az első gondolatom, nem tudom, hogy erre tudod-e a választ, már mint hogy szólt erről a hír, hogy miért most mondják ezt már, hogy miért csak most, hogy miért nem hamarabb.
Az nem derült ki, hogy miért csak most, de mindegy, jobb később.
Igen, mert hogy amikor ugye ezt elfogadták, meg amikor ezt az egészet, hát a nyilvánosság elé tárták, hogy ez a mondat szerepel majd az alkotmányban, igazából szerintem minden ilyen minimális műveltséggel bíró úgynevezett normális ember pontosan ugyanazt gondolta, mint a biológusok. Ez én azt gondolom igazából tragédiának, hogy olyan országban élünk, ahol a biológusoknak ilyen dolgokat ki kell mondani, amihez olyan nagyon, tényleg még biológusnak se kell lenni, egyszerűen csak rendelkezni kell bizonyos tanulmányokkal, meg a józanésszel, meg ilyenekkel. A másik kérdés ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban, hogy ezzel el lehet-e bármit érni? Mármint, hogy számít-e az az alkotmányozóknak, hogy mit mondanak a biológusok. Általában nem szokta őket zavarni az, hogy ilyen mindenféle tények bezavarnak az ő dolgaikba. Gondolkodtam ezen, hogy miért pont most jelent meg ez a vélemény, de azt hiszem egyébként, hogy azért, és azért is beszélek erről, mert ez tulajdonképpen örvendetes valahol, vagy legalábbis valamiféle elmozdulást mutat a hónapokkal ezelőtti állapothoz képest. Szerintem azért adnak ki ennyi nyilatkozatot, mert most olyan a társadalmi hangulat, vagy olyan a közhangulat, hogy az emberek jobban figyelnek ezekre a véleményekre, mint hónapokkal ezelőtt. Tehát valahogy a helyzetünk, a szorult helyzetünk, az átütött egy falat, és nekem az legalábbis a benyomásom, de javíts ki, hogyha te nem így érzed, hogy minthogyha azok a dolgok, amiket itt szajkózunk, akár évek óta, most minthogyha jobban eljutnának az emberekhez, most minthogyha kevesebb elutasítás lenne a kritikus hangok felé, mintha rájöttek volna arra, hogy ezek a kis dolgok teszik ki azt a nagy bajt, amiben vagyunk, meg azt a sok-sok problémát, meg kellemetlenséget, meg nem is tudom, értetlenséget, meg fájdalmat. Tehát én azt tippelem, hogy talán azért most adták ki ezt, mert most lehet belőle vezércikket csinálni, meg most történhet az, hogy mondjuk többen elolvassák, mint hónapokra ezelőtt, és nem csak egy ilyen minuszos hír lesz a sok között.
Elképzelhető, meg az jutott közben eszembe, miközben beszéltél, hogy tulajdonképpen ez mindennel kapcsolatban feltehető ez a kérdés. Az akár talán még a miért pont most az kevésbé, de hogy van-e értelme, az mondjuk igen. Tehát, hogyha bárki kinyilvánítja a véleményét, vagy kimegy az utcára, akkor van-e értelme, de igaz, hogy minthogyha azt érezné az ember, hogy egyre inkább. Bár én nagyon óvatos vagyok ezzel, mert én mindig ledöbbenek azon, amikor mostanában kevesebbet járok forgatni az ország különböző pontjaiba, és hogy amikor rádöbbenek arra, hogy én a saját közegemet veszem ugye mintaként, és akkor hogy ez nem igazából, nem az a reprezentatív feltétlenül. Tehát én mindig olyan óvatos vagyok ezzel, hogy amit én látok magam körül, azért az nem biztos, hogy tükrözi azt, ami valójában az országban történik, vagy alakulóban van, de hát reméljük, hogy tényleg. Tehát, hogy ez nem feltétlenül csak Budapesten van, meg hát ugye vannak nyilván olyan hírek is, amiből úgy halljuk azt tudjuk, igen, hogy jobb a helyzet.
Igen, én azt gondolom, hogy látni a változást ilyen általánosan is. Tehát, hogyha mondjuk kinyitunk most egy híradót, vagy megnézünk egy híradót akármelyik csatornán, de mondjuk a vezető, természetesen nem a tényekre gondolok, hanem a valódi híradók közül, amiben valódi hírszerkesztők szerkesztenek valódi híradót, ott látható, hogy olyan hírek kapnak a vezetők között helyet, amik hónapok ezelőtt biztos, hogy nem kaphattak volna. Egyszerűen én inkább azt érzem, akkor ezt mondom, módosítom a mondandómat, mint hogyha jobban érdekelni az embereket ez a téma, vagy ez a téma is, meg még egy csomó másik.
Az lehet. Én mondjuk még mindig nagyon sokszor hallom ezt a, inkább ilyen kicsit a viccesen mondott megjegyzést, hogyha mondjuk erről beszélünk, hogy ugye hány nem van, hogy ez a ma már mindent lehet, meg ma már minden elképzelhető, meg tehát tudod, így viccet csinálnak ebből most az emberek, hogy akár nem tudom, a játszótéren is hallottam ilyet, hogy valami lányosat játszott, vagy azt játszotta a fiú, hogy lány, és akkor tudod, erre mindenkinek van valamilyen jó poénja, és én akkor egy kicsit még mindig elgondolkozom, hogy de hogy ezt miért gondolják az emberek, vagy remélem, hogy ez már csak ilyen vicc, amiben nem gondolnak bele, hogy mi az, hogy ez ma már mindent lehet, amikor pont egyébként ez a biológiai alátámasztás is azt
minden,
jelenti, hogy így van.
Vele.
Meg ugye nekünk is volt ez az adásunk, hát nem kell ehhez a mi adásunk, mert ez is köztudott tény, amiben ugye elhívtuk a régész szakértőt, aki elmondta, hogy a több ezer évvel ezelőtt a csontok hogy voltak elhelyezve, és ezekből a temetkezési szertartásokból rájöttek arra, hogy több nem volt, és aszerint voltak elhelyezve mondjuk a csontok. Tehát, hogy én nem értem, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez most van.
Szerintem azért, mert ez a gondolkodás, persze Magyarországon, meg jó néhány országban ez a politika által torzan föl van nagyítva, tehát indulatok szerintem azért vannak a nemek körül, mert hergelnek minket és úszítanak. Az, hogy miért nem tudjuk befogadni hergelés és úszítás nélkül is, gond nélkül ezt a változást, ami a szemünk előtt zajlik, mert igazából ez a változás, ez valóban nem a folyamatokban áll bent, tehát nem változott meg az ember genetikája, tehát ugyanolyanok vagyunk, mint voltunk, az emberi fókusz változott meg, hogy hogyan nézünk rá erre a dologra, hogyan nézünk rá azokra az emberekre, akik nem egyértelműen férfik, vagy férfiak, vagy nem egyértelműen nők. Ez egy nagyon nagy, nagyon súlyos és nagyon sok dolgot érintő változás, hogy hogyan nézzünk rá a nemekre. Egyszerűen az van, hogy nehezen nyeljük le. Tehát szerintem meg kell szokni, mint minden tudományos előrelépést. Mert igazából valahol ez is tudományos előrelépés, az, hogy az ember hogyan viszonyul a saját neméhez, vagy az emberiség nemeihez, vagy a nemek vagy nemek által való besoroláshoz. Ez is egy tudományos áttörés, mert nyilvánvalóan a gendertudomány is az utóbbi néhány évben kapott igazán nagy lendületet. Szerintem ezt nehéz feldolgozni, mert hogy az ember nagyon sok mindent kezd az információval. Elsősorban a felnőtt ember például továbbadja a gyerekeinek, a fiatalabbaknak. És ez egy nagyon frusztráló érzés, amikor nem tudsz kiigazodni felnőttként a világba. Szerintem az általad említett játszóteres viccelődések, azok alapvetően ebből fakadnak, hogy az emberek zavarba vannak ettől a sok változástól. Megvan mindenféle dologra a mintánk, hogy hogyan viselkedjünk bizonyos helyzetekben, tehát ez a kérdés pedig arra ösztökél minket, vagy valamilyen módon arra kényszerít, hogy megváltoztassunk magunkban egy csomó automatizmust. És ez nyilvánvalóan nem egyszerű. Mert hogy az ember valóban nem úgy éli az életét, hogy leül egy sarokba és gondolkodik a világról, hanem alapvetően az élet az egy gyakorlati műfaj, ahol egy csomó mindent kell hasznosítani, például azt is, hogy mit gondolsz a nemekről.
Na ez az, és én pont erre gondoltam, hogy egyáltalán az, hogy beszélünk most róla, hogy lehet, hogy inkább az a zavarbejtő, nem is a tény, vagy nem is a feltétlenül a változás, hanem az, hogy ez most beszédtéma lett, ráadásul azért mindenki tudja, hogy ennek erről a témáról sokaknak markáns véleménye van, akár pro, akár kontra, és hogy még közben még tabu téma is ez valahol, és akkor lehet, hogy tényleg ez lehet a viccelődésnek az oka, hogy van egy ilyen általános zavartság ezzel az egésszel kapcsolatban, és hogy reagáljak, beszéljek róla, mindenki beszél róla, nekem is kéne beszélnem róla, de lehet, hogy konfliktus lesz belőle, szóval, hogy...
És hát persze, hogy hülyén viselkedünk egy csomószor ilyen helyzetekben, hiszen azok az emberek is hülyén viselkednek, akik azzal vannak megbízva, hogy ezeket a változásokat megismertessék a társadalommal, és hogy mondjam, hogy alakítsák a társadalomnak a struktúráit ezekhez a megváltozott dolgokhoz. De hát, hogyha olyan vezetői vannak az országnak, mint amilyenek most per pillanat nekünk vannak, akik azt gondolják, hogy a biológiai, a tudományos, meg mindenféle tényeket csak azzal meg lehet változtatni, hogy beleírják az alaptörvénybe, addig szerintem ne csodálkozzunk azon, hogyha ha náluknál sokkal bonyolultabban, empatikusabban gondolkodó emberek is zavarban vannak ettől, hiszen nincs meg a vezetősor, hiszen kicsinálták az összes civil szervezetet, hiszen nem lehet erről a dologról beszélni szakemberek által. A drogról se lehet beszélni, mert szakemberek által úgy kicsinálták a civil szférát. Nincsen rendes felvilágosítás, nincsen rendes prevenció. Amikor arról beszél a Fidesz, hogy óvodásokhoz mennek érzékenyíteni, nem tudom, nőnek öltözött férfiak, az szerintem nem is azért baj, mert konkrétan hazugság, tehát hogy ilyen igazából nem történik, hanem hogy ezzel a narratívával igazából elvetik annak a lehetőségét, hogy valami észszerű, normális, az ember éppen aktuális korának megfelelő felvilágosítást kapjon ebben az ügyben, hogy ameddigre felnőtt lesz, addigra már legyen valamiféle fogalma arról, hogy működik ez a dolog. De amíg tabusítjuk, meg amíg emberekre bélyegeket rakunk, meg próbáljuk az egészet csak egy hóbortnak beállítani, addig szerintem ez a dolog nem fog megváltozni, csak mélyülni fog.
És hát nem csak ezzel kapcsolatban nincsen felvilágosítás, hanem ugye szexuális felvilágosítás sincs csak úgy általában, és nekem tényleg ez az egyik kedvencem, hogy közben meg ugye az abortuszt elítéljük, de azért ne beszéljünk a szexről, mert nem tudom. Tehát, hogy ez valami hihetetlen, hogy így valahogy, én nem gondolom, hogy ebbe a biológiai indokba bele fognak gondolni, hogyha ilyen összefüggések nincsenek meg, hogy ha nincs prevenció, de közben elítéljük a B megoldást, akkor mit akarunk, vagy nem tudom. Tehát, hogy...
Épp egyébként egy kicsit visszakanyarodva ahhoz, amit szóba hoztam a drogtörvényhez, ami ugye szintén aktuális. Egy szakember mondta a minap a tévében, hogy persze az most az állami narratíva, hogy néhány évvel ezelőtt kezdtek elterjedni ezek a designer drogok így a semmiből. Orbán Viktor konkrétan azt mondta az interjújában, hogy zajlott békésen a vidéki élet, amikor ez egyszer csak így belerobbant, és hát mondja a szakember a tévében, hogy jó reggelt kívánok, ez egy 20 éves probléma, és ő azért is van elkeseredve, mert hogy hiába tűzte ki az ászlajára a kormány, ki tudja hanyatszóra az, hogy majd ők megoldják a drog problémát. Ezt az egészet már kicsinálták előzetesen azzal, hogy évek óta kifejezetten következetesen írtják azokat a civil szervezeteket, akik valóban átgondolt, profi, jó prevenciót tudtak vinni az iskolákba, akár a drog témában is.
Én emlékszem, gimibe volt nálunk egy pár ilyen különféle felvilágosítás, volt drog is, meg volt szexuális is, és hogy nekem mindig az volt, ami eljutott hozzám, amikor egy érintett beszélt. A többi az egyik fülemembe, másikon ki. Tehát, hogy az, hogyha mondjuk odajön egy rendőr, és arról beszél, hogy ne drogozz, kisfiam, mert akkor drogos beteg leszel, és nem lesz jövőd. Ez nekem ugyanaz, mintha a tanár azt mondaná, hogy ne sugdolozz a kórán, mert akkor majd nem tanulok, és nem lesz belőlem senki. Tehát pont úgy vagyok vele, hogy ha egy olyan ember beszél róla, aki ezen átment, aki a személyes élményéről tud beszélni, szerintem az az egyetlen lehetőség, amivel lehet hatni valakire. Akkor most viszont nem sokára következik a beszélgetés Laki Barbarával, akiről ugye már az adásnak az elején beszéltünk, hogy három gyereket nevel, közülük az egyik kislánya, aki állandó ellátásra, gondozásra és felügyeletre szorul. Őt úgy hívják, mint engem, Borinak hívják, és róla írt egy posztot az anyukája. Felvezetésként most ebbe beleolvasok. Mentünk ma Borival kiváltani a közgyógyos napi 3 darab pelust. Már 6 hónapja nincs az, ami Borinak kell, hanem helyettesítő termékként egy másikat hozok, amire ráfizetek havonta 5000 forintot. Sajnos ma már ez a lehetőség sem él, ezt is levették a közgyógylistáról, teljes áron lehet megvenni. Bori méretében a helyettesítő pelenkák 28-30 darab per zacskó, ami egy hét alatt elfogy, 6700 és 9000 forint között mozog per csomag. Tudjátok, már eljutottam arra a szintre, hogy bánom, hogy nem hallgattam apukámra, s próbáltunk szerencsét más országban. Itt az egyszülős, több gyerekes, sérült gyermekes családoknak nincs jövőképe. De azoknak sem jobb, ahol anyuka gyodon van, ami mellett szinte képtelen 4 órás munkát találni. Apa meg éjjel-nappal lát téve dolgozik 3 munkahelyen, hogy fent maradjanak a vizen. Egyébként azt is odaírta a poszthoz Barbara, hogy Bori oldala nem a politikai acsarkodások szintere, és kéri a kommentelőket, hogy ezt tartsák tiszteletben. Na majd erről is megkérdezzük, hogy például erre a bejegyzésére és általában a Facebookos bejegyzéseire milyen kommenteket szokott kapni, és tényleg az a borzasztó, hogy már itt is oda kell írni, hogy nem politikai acsarkodásról, ott egy kislányról van szó, tehát már olyan szinten van mindenben benne, meg az emberek is így reagálnak rá, hogy megértem, hogy a saját gyerekét nem mondom, szeretné.
Ezért nem az emberek a hibások, hanem a politika.
Laki Barbara van a vonalban, ugye már Barbarát felvezettük a korábbiakban, és ezt a Facebook posztot is, amit ugye kiírt Pelenka ügy címen, de egy picit kezdjük azért azzal, Barbara, hogy meséljen nekünk arról, hogy hogy élnek, kik a családtagok, és hogy hát az, hogy milyen kihívás elé állítja ez a helyzet önt, azt majd szerintem így szépen sorjában.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Én Laki Barbara vagyok, nekem 3 gyermekem van, igazából Borika az érintett, ő 14 éves kislány, ő súlyosan halmozottan sérült, tehát nem beszél, pelenkázni kell, etetni kell, kézen fogva lehet vezetni, nagyjából így az állapotáról szerintem ennyi elég, pelenkás kiskorától kezdve nincs is semmi esélye annak, hogy ő valaha is szobatiszta legyen, és van neki még 2 kistestvére, ők teljesen egészségesek, a 10 éves Boldizsár és a 7 éves Boglárka. Az apukájuk már nem él velünk, 2 éve mi elváltunk, de nagyon jó a kapcsolat, tehát napi szinten benne van az életükben, és így vagyunk mi igazából. Én azt mondom, hogy 2 család, 5-en. Csak már 2 felé szakadva.
A Facebook posztról akkor egy kicsit fejtsük ezt ki bővebben, hogy pontosan akkor mi az a helyzet, ami elé ez a pelenka ügy önöket állítja?
Igazából a pelenkával az a probléma, hogy ugye 14 éves a kislány, ha jól emlékszem, olyan 3 éves kora körültől lehetett a szakorvossal feliratni a pelenka javaslatot, ez x időnként lejár, tehát ha jól emlékszem, vagy évente, vagy 2 évente mindig mennünk kellett vissza Pestre a neurológushoz, hogy felírja ugye az újabb pelenka javaslatot, utána erre a házi orvos kiír egy receptet, amivel én ugye elmegyek a patikába, és akkor megkapom a pelenkát. Államilag úgy van biztosítva, hogy napi 3 darabot ad, amit az állam finanszíroz. Valójában körülbelül jó esetben 4, rosszabb esetben legalább 5 pelenkára szükség van, tehát a legelejétől kezdve nekünk ezt mindig ki kellett egészíteni.
Elnézést, és miért 3? Vagy valaha kaptak erre magyarázatot, hogy miért pont a 3 van megjelölve?
Nem. Ezt így kiszámolták, és ez ennyi.
Na nekik annyi kéne.
Hát aki ezt eldöntötte, az szerint ennyi elégnek kéne lenni.
Aha, igen. Elnézést, hogy közül vágtam.
Nem így van. És igazából nekem nem is csak a darabszámmal lenne a problémám, hanem azzal, hogy nagyon-nagyon romlik a minőség. Mi kezdtük a Tenával, az volt a legjobb, az egy szuper dolog volt. Utána a Tenát kivették a közgyógyból, akkor ha jól emlékszem, átváltottunk a Szenire. Ott azért az egy nagy minőségbeli ugrás volt, sokkal műanyagosabb a pelenka, tehát sokkal kevésbé szellőzik, nem is bír el annyi vizeletet, tehát ez is vele a probléma. És akkor legutóbb, mikor mentünk kiváltani ugye a pelust, akkor mondták, hogy már a Szeni sem elérhető, hanem egy másikat adnak helyette. Aztán következő alkalommal megint változtatni kellett, és akkor volt olyan, amikor meg úgy jártunk, hogy mondjuk nekünk fel volt most legutoljára írva az ettendes pelenka, az nem volt, de volt helyette egy bizonyos Szeni, viszont rá kellett fizetni. Tehát akkor annyi volt, hogy 15 000 forintot pluszba kellett fizetnem a 3 hónapi pelenkára, ugye ez a napi 3 adag, és akkor azon felül még megvettem pluszba a napi 2-t. Tehát azért így már havi szinten érezhető, amit pelenkára költünk, tehát ez azért már így probléma.
Mennyi akkor az összköltség, a havi összköltség?
Hát az államin felül szerintem egy 10 000 forintot költök pelenkára.
És az, hogy pelenkázni kell, az jelent olyan szempontból plusz költségeket, hogy mondjuk a bőrápolásra is oda kell figyelni, szóval hogy azért gondolom, hogy...
Hát én inkább azt mondom, én de ez az én hülyeségem, én nagyon mindenféle krém és kencelgyógyszer, akármi ellenes vagyok, tehát én csak a legvégső esetben használok ilyeneket, én inkább annak vagyok a híve, hogy hát ne üljön sokat a pisiben, ezt nem lehet szebben mondani, tehát gyakran cserélünk neki pelust.
És az előbb tetszett mondani, hogy kikerült a közgyógyból az egyik márka, aztán visszakerült. Arról van információ, hogy mi alapján döntenek úgy ezek a szakemberek, hogy mely termék kerül ki a támogatás köre alól, nincs, és mely az, ami bekerült. Tehát van ilyenkor indoklás, vagy meg lehet ezt tudni valahonnan?
Nem. Itt értesítés sincsen. Tehát nem az a legnagyobb baj, hogy indoklás nincsen, itt értesítés sincsen. Tehát ez úgy zajlik, hogy én elmegyek a gyógyszertárba, és ott a patikus megnézi, hogy egyáltalán az, ami nekünk fel van írva, kapható-e még a közgyógy keretén belül. Ha nem, akkor ajánl fel egy másik lehetőséget, amiről általában azt se tudjuk, hogy milyen minőség, azt se tudjuk, hogy méretben fog-e rendesen stimmelni. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy lehet, hogy csak mondjuk saját költségen megveszek abból a pelenkából egy csomagot, hazahozom, kipróbáljuk, és ha jó, akkor váltjuk ki a receptet. Mert olyat nem csinálhatok, hogy a 9 csomagnyi pelenkából, a receptből csak egyet elhozok kipróbálni, mert akkor már megbontják a receptet, onnantól az akkor ugrik. Tehát muszáj az egészet elhozni.
És most már házi orvos is felírhatja a pelenkát? Már nem kell hozzá szakorvos?
Nem, ugyanúgy megyünk Pestre, illetve most a doktor úr nagyon kedves volt, nem kellett felmennünk ezért külön, mert novemberben látta a borit, hanem most e-mailen kaptunk egy újabb pelenkajavaslatot, azt átküldtem a házi orvosnak, aki kiállította az újat.
Engem tényleg rettenetesen érdekel, hogy miért kell ahhoz látni a gyereket, hogy fölírjanak neki pelenkát. Mert ez azért nem egy olyan gyógyszer, ami mondjuk hathat így is, meg hathat úgy is. Ez tulajdonképpen egy higiéniás eszköz, amit az emberek napi rendszerességgel használnak, hogyha szükség van rájuk.
Borika esetében talán azzal tudnám magyarázni a dolgot, hogy őnek nincsen diagnózisa. Tehát őróla csak azt tudjuk, hogy hipoton, de nem tudjuk, hogy milyen genetikai betegség áll a háttérben. Tehát elvileg ő akár még, most nagyon ábrándosan beszélek, meg is gyógyulhatnak, mivel nem tudjuk, mi a baja. Tehát lehet, hogy a doktor urat kötelezi valami törvény arra, hogy az ilyen be nem azonosítható gyerekeket X időnként lássa, mielőtt bármire javaslatot tehetne.
Mondjuk abban az esetben, amikor ez az állapot ennyi ideje fent áll, akkor... Annyira
igen,
nem látom ezt
indokoltnak. Én meg a pelenkát még mindig nem látom indokoltnak, hogy ne lehetne távva felírni, hiszen hát nem tudom, súlyos antidepresszánsokat is fölírnak a betegnek, ha arról van szó, hogyha előtte persze rá lett állítva arra a pályára.
Én is azért kérdeztem, mert pont most olvastam egy cikket, illetve hát én is tapasztaltam, mert anyukám cukorbeteg, és a házi orvos felírhatja neki most már a cukorgyógyszert, tehát nem kell elmenni a szakorvoshoz, úgyhogy ebben az esetben pláne nem értem, hogy akkor. És nyilván,
nem, nálunk ez sajnos még így működik, hogy most csúnyán mondva rángatnak minket, tehát menni kell, muszáj.
És ilyenkor mondjuk egy Budapestre felutazás, az milyen nehézségekkel jár, vagy az mennyire kell hozzá megmozgatni sok mindent, gondolom?
Hát attól függ, hogyha a gerincentrumba megyünk, mert ugye Borikának 3 évvel ezelőtt műtötték a gerincét, meg növekedési rudakat ültettek be neki, idén pedig meg fogják műteni végső műtéttel, akkor csavarozni fogják sajnos, akkor vonattal szoktunk menni. Most eddig az volt a nehézség, hogy Tatabányán olyan, nem tudom, szerintem, vagy 2 éven keresztül építették a liftet, mire végre sikerült befejezni, addig nem tudtunk vonattal menni. Tehát azt nem tudom megoldani, hogy a gyereket is fölviszem, meg a lépcsőn az összehajtogatott tolókocsit, tehát az úgy képtelenség, úgyhogy eddig kocsival jártunk föl. De most, ha olyan kórházba megyünk, ami vonattal elérhető, akkor vonatozunk, hanem akkor meg kocsival.
Bori mellett tud-e dolgozni, meg ugye hát ott van még a másik 2 gyerek, vagy teljesen naív ez a kérdésem?
Én a Borikával gyodon vagyok, az azt jelenti, hogy amellett 4 órás munkát vállalhatok. 4 órás munka annak ellenére, hogy nekem van két diplomám, nem nagyon van. Tehát nekem van egy angol nyelvtanári diplomám, meg egy logisztika, egy közgazdász. Nem találtam ilyen munkát, én magámban angolt tanítok. Ennyivel tudom kiegészíteni.
És mennyire... Tehát mondjuk a másik két gyerekkel mennyire tud így foglalkozni? Tehát, hogy mennyire kell Borival állandóan ott lenni, vagy azért belefér? Tehát, hogy oda tud-e figyelni mind a három gyerekre?
Nekünk nagyon-nagyon szerencsénk van, mert ők ebbe születtek bele. Ez az egyik szerencse. Tehát őnekik a Bori ilyen. Tehát ők nem tudják azt elképzelni, hogy a Bori lehetne másmilyen is. Nekik a Bori ilyen, és kész. A másik meg az, hogy a Borikának nincsenek rohamai, tehát ő nem epilepsziás, nem dühöng, nem autista, ő egy nagyon kis cuki kislány, aki egy 14 éves fejlett kislány testében van, de igazából olyan egy éves körüli buksival, egész nap elüldögél, nézi a mesét, lapozgatja a könyveket, úgyhogy igazából alkalmazkodtunk ehhez a helyzethez, és nekünk ebből a szempontból nem nehéz.
Hogyha lehetne, akkor eljárna dolgozni? Tehát, hogy vagy van volna olyan vágya, amit úgy szeretne megvalósítani, mondjuk így munkatéren, vagy nem igazán szokott ezen gondolkozni?
Munkatéren tanítványokat tudnék többet vállalni, azt mindenképp szeretnék is majd szeptembertől. Elmenni dolgozni azért nem tudok, mert nekem a volt férjem a betegségekben nem tud segíteni. Tehát, hogyha reggel valamelyik a háromból elhányja magát, vagy lázas lesz, vagy bármi, mindenképp nekem kell itthon maradni. Igazából az lenne jó, hogyha nem hónapra kéne élnünk. Tehát ez az, amit inkább nehezen emésztek meg, de ezt is meg lehet szokni.
A Facebook posztnak, amiről beszéltünk, nem tudom, az csak Facebook poszt volt, vagy más helyen is posztolta?
Nem, csak a Facebookon volt.
Annak milyen utóélete volt, vagy milyen reakciókat kapott, akár a kommentelők szintjén,
nagyon-nagyon mozgalmas volt. Tehát nekünk a posztjainknak az elérése az mindig ilyen 50-70, nagyon maximum 100 körül szokott lenni. Ez nem is tudom, meddig ment föl, de 1000 fölé, meg rengeteg-rengeteg megosztás is volt belőle, illetve sajnos nagyon sokan alá kommenteltek hasonló problémákat, nem csak pelenkaügyben, hanem mindenféle gyógyszerekkel kapcsolatban. Úgyhogy ez elég nagy probléma, tehát itt a pelenka az csak egy dolog a sokból.
És ebben a konkrét esetben, mondjuk a pelenka ügyben, ha már erről beszélünk, vagy akár más olyan dologban, ami megkönnyíteni az életüket, tudnak segítséget kérni? Van olyan alapítvány, egyesület, akikhez tudnak esetleg fordulni? Ha nem is mindig, de néha.
Egy-egy alapítvány van, én azt gondolom inkább a legnagyobb problémának a sérült gyereket nevelő szülők esetében, hogy mi nagyon egyedül vagyunk hagyva. Tehát mindenki azt várja el, hogy majd az anyuka meg az apuka mindent kiderít. Tehát nekünk a legnagyobb problémánk az elejétől kezdve az a Borival, hogy nincs egy orvos, egy védőnő, egy házi orvos, egy nem tudom kicsoda, aki leülne és elmondaná, hogy anyuka, akkor ez a baj, ezt kell csinálni. Először ez az orvoshoz megy, azután oda-oda-amoda. Mi például volt, hogy hordtuk a Borit a Yamamoto intézetbe fonalbeültetéses terápiára, akupunktúrára, és akkor elkerültünk egy másik doktornőhöz, és mondta, hogy na jó anyuka, de ezt meg ezt meg ezt előtte megcsinálták. Hát mondom, nem, ezt nem mondta senki. Hát úgy viszont nem volt túl hatékony. Tehát ez a baj, hogy ebben nem segít senki, hanem mindent magunknak kell kitalálni.
Ugye azt is említette, hogy az lenne nagyon jó, hogyha nem hónapról hónapra élnének. A támogatás most egy sérült gyereket nevelő család vagy anyuka esetében az mennyi, ami mondjuk a Bori után jár?
Van a GYOD, az a gyermekotthon gondozási díj, ez olyan 258 ezer forint, azt hiszem annyit szoktak utalni a számlámra, illetve az államkincstártól kapjuk az emelt családi pótlékot, az nekem a három gyerekkel 55.300 forint. Emellé jön még ugye, amit az apuka fizet tartásdíjat, meg amit én össze tudok keresni a tanítványokkal.
És akkor igazából most nyilvánvalóan amellett, hogy ugye több pénzre lenne szükség, az lenne az igazi segítség, hogyha lenne valaki, aki kézben tartja ezeket a dolgokat, tehát hogy mondjuk olyan orvosi segítség lenne, aki úgy összességében rálát az ügyre, és az igen. alapján tudja önöket irányítani, mert hogy egyébként szerintem ez nem csak ebben az esetben, vagy nem tudom, nekem az a tapasztalatom, hogy az orvosok mindig a saját szakorvosi részüket nézik csak, vagy hát a legtöbb esetben, ez sokszor előfordul, és az, hogy valaki globálisan nézzen rá egy betegre, az nagyon ritkán fordul elő, főleg gondolom egy ilyen esetben, amikor nem is lehet pontosan tudni, hogy Borinak mi a baja.
Igen, Borikánál ez a legnagyobb probléma, hogy igazából őróla már 3 éves korában Debrecenben azt mondta a taxon doktornő, hogy szinte biztos, hogy nem lesz diagnózisunk, mert nincsen legalább 5 olyan külső tényező, ami egyfelé irányítaná a figyelmet egyfajta genetikai betegségre, és ezt úgy kell elképzelni, hogy mint az égen a csillag, annyi betegség van. Nem tudja az orvos, hogy mire kérjen szűrést.
Tehát sok minden
úgy,
lehet.
Igen, ez lenne nagyon jó, hogyha valaki ezt egy kicsit így összefogta volna nekünk ott az elején.
Borinak vannak sorstársai? Mármint tudnak olyan gyerekekről, akit hasonlóan nem tudnak diagnosztizálni?
Persze. Az eseteknek szerintem olyan minimum 40%-ában nem lesz diagnózis. Hipoton gyerekek is vannak, ugye van a Facebookon is a Hipoton gyerekek szülői közössége, ott is nagyon sokan vagyunk. De olvasok más gyerekeket is, meg alapítványokat is követünk mi is, és igen, nagyon sokan vannak. Nem biztos, hogy mindig jó a diagnózis, én szoktam azt is mondani, hogy nekünk volt olyan ismerősünk, aki 5 éves korában olyan diagnózist kapott a gyerekről, hogy majd, amikor tinédzser lesz, akkor le kell lakatolni a hűtőt, mert nem fog tudni ellenállni az ételnek, mert hiányzik nála az agyában az a kis, nem tudom, kis, mondjuk úgy, hogy sejtecske, ami jelzi azt, hogy ő jól lakott. És én akkor azt mondtam, hogy én nem biztos, hogy ezt 5 évesen szeretném tudni. Vagy például mondhatják azt Borira, hogy mondjuk 18 éves koráig él. Hát ezt se szeretném tudni.
És az, hogy vannak ezek a közösségek, ez mondjuk lelki segítséget jelenthet? Tehát, hogy vannak sorstársak, és akkor ott nyilván nem csak a gyerekekről van szó, hanem a szülőkről is, akik szintén sorstársak.
Hát minket nagyon sokszor ez ment meg az öngyilkosságtól, ezek a közösségek, mert én amikor nagyon-nagyon el voltam keseredve, és én mondtam a házi orvosnak, a védőnőnek, a fűnekpának, mindenkinek, hogy segítsenek, mert baj lesz, akkor mindenki széttárta a karját, és azt mondta, hogy el kell menni Pestre, ott van szakember, aki ezzel tud foglalkozni, itt nálunk, Tatabánya mellett, itt nincs erre specializáltan senki, úgyhogy tartsak ki. Úgyhogy igen, nagyon sokat segítenek azok a közösségek.
De mármint mire specializáltan? Tehát, hogy ehhez nem ért mondjuk egy pszichológus, vagy nem tudom. Tehát,
nekem azt mondták, hogy ennyire speciális esettel, mint a Bori, meg velem, mivel nekem is van alapvetően pszichiátriai problémám, ezzel a kombinációval itt nálunk nem tudnak mit kezdeni. Tehát ezzel minimum Pestre el kell menni. Én viszont nem tudtam azt megoldani.
Az, hogy vállaltak még gyereket, az azt jelenti, hogy ebben az egész harcban volt egy olyan pont, amikor úgy érezték, hogy föl tudnak állni, mert hogy igazából ez nekem egy ilyen pozitív dolognak tűnik, hogy amikor valakinek megfordul az öngyilkosság a fejében, akkor mégiscsak van itt most 2 másik kis élet, aki ott van és jött, és akkor ezek szerint úgy döntöttek, hogy ők kellenek, ők legyenek.
Hát mi hiszünk Istenbe, és mi azt mondtuk, amikor ők megfogantak, hogy ha már őket küldte az Isten, akkor biztos, hogy itt van a helyük. Tehát akkor nem merült, jó, ez nem igaz. Lehet, hogy egy picit felmerült bennünk, nem az elvetetésük, hanem a mi lesz, ha. Hát a Boglárkával, ő a legkisebb, úgy csináltuk végig a terhességet, hogy egy olyan eredményre vártunk a Borinál, ami lányok között öröklődik. És az egy nagyon-nagyon súlyos genetikai betegség. Tehát úgy csináltuk végig, hogy az lebegett a fejünk fölött, hogy ha a Borinak Rett szindrómája van, akkor valószínűleg a húgának is az lesz, és ez egy nagyon csúnya betegség. Úgyhogy azért az nehéz volt, de nem bántuk meg a 2 kis lurkót még a Bori mellé.
Ugye a hipotónia az izomtónus csökkenést jelent. Ennek igen. Vannak ilyen különféle súlyossági fokozatai?
Igen, a Bori a legsúlyosabbak közé tartozik nekünk. A dévény tornászunk, amikor ugye Bori 4 hónapos volt, mikor oda kerültünk, és olyan 6 éves kora körül mert a Judit néni azt elmondani, hogy ilyen extrém hipotón gyereket, mint a Bori még nem látott. Igazából olyan volt a Borika újszülöttnek, hogyha így megnyomták az alkarját, akkor ez a nyomás, ez lement teljesen a csontig. Tehát nem volt izom. Nem volt mi ott ellentartson. Mintha tejfölt kenegettek volna a bőre alá, olyan volt.
És ehhez képest valamit lehetett rajta a tornában segíteni?
Ha őt nem hordtuk volna a tornától Baranyáig mindenhova, ő csak feküdne.
Tehát akkor egy,
igen,
hogy akkor azért
igen. Mi rengeteg helyre hordtuk őt. Intenzív fejlesztésekre is hordtuk Zalaegerszegre, a kórházba ilyen kéthetes fejlesztésekre, dévénytornára 9 éven át, úgyhogy nagyon sok helyre vittük.
Az a nyomás, lelki nyomás, amit ez a helyzet jelent, az az idővel csökken, az ember egy kicsit megszokja, vagy hullámokban visszajön, ezt hogy élte meg?
Ez olyan, mint egy gyász folyamat. Tehát itt minden egyes gyász lépésen túl kell menni. Az első, az, hogy nagyon-nagyon sírtam, hogy egyáltalán mi ez, meg hogyan, meg miért mi. Aztán utána jött az utálat. Tehát, hogyha láttam egy terhes nőt, aki dohányzik, azt nagyjából meg tudtam volna tépni, mert azt mondtam, hogy ez mennyire igazságtalan, hogy én mindent jól csináltam szerintem a terhesség alatt, vitamint szedtem, mindenre vigyáztam, jó lettem, és mégis nekem lett sérült gyerekem. Aztán utána jött a beletörődés, ez a olyan kis stagnálás volt, ez a hát majd lesz valami, most meg már elfogadtuk, tehát nekünk most már ő így a borít, most igazából inkább a jövőjén aggódok sokat, mert ő nem lesz önálló, és azt eldöntöttük a volt férjemmel, hogy a kicsikre nem lehet ráhagyni, viszont mi nem fogjuk bírni életünk végéig, úgyhogy valamit az ügyben még ki kell találni.
És ezzel kapcsolatban mik az opciók?
Egyetlen opció van, neki otthonba kell menni. Igazából itt csak az a kérdés, hogy mikor. Ebben nem tudunk a volt férjemmel megegyezni, mert ő annak a híve, hogy halálunk napjáig maradjon a Bori velünk. Én nem gondolom, én azt gondolom, hogy először őt át kéne valahova szoktatni, mert az dupla trauma lenne neki, hogyha elveszít minket, és utána meg elkerül egy vadidegen otthonba. Meg azért ez nem úgy működik, ide 5-10 éves várólisták vannak. Nincs is megfelelő intézmény, azt is hozzátenném, de ami van, oda meg 5-10 évbe kerülni. Tehát ezen már ilyen 10 éves korában el lehet sajnos kezdeni gondolkodni.
Az mit jelent, hogy nincsen megfelelő intézmény? Milyen lenne a megfelelő, és ehhez képest milyen rendelkezésre?
Szerintem a legnagyobb probléma a nem átláthatóság. Tehát milyen dolog az, hogy én szülőként mondjuk nem mehetek be akármikor egy intézetbe meglátogatni a gyerekemet. Nem engedik be azokat a jogvédő szervezeteket, akik mondjuk figyelhetnének a gyerekeinkre, mert például van olyan ismerősöm, aki Győrben lakik, az egyik gyerekét Kapuvár mellé hordja, a másikat Gyöngyösre, mert neki 2 sérült gyermeke van. 2 hetente utazik 400 kilométert, aztán még egyszer 400-at, hogy visszavigye a gyereket. Neki mekkora segítség lenne az, hogy mondjuk Gyöngyösön egy jogvédő szervezetet meg tudna azzal bízni, hogy a maradék heteken csak legalább egyszer nyissanak rá a gyerekre, hogy mi újság vele. Tehát szerintem ez a legnagyobb probléma. Illetve hát én 2 intézetben voltam, amikor nagyon-nagyon el voltam keseredve, az egyik Sopron környékén volt, a másik pedig Tarjánban. A Tarjáni az úgy működött, hogy nyugdíjasokkal együtt voltak a sérült gyerekek. Ott azt mondták, hogy 5, de inkább 10 év, mire a borít felvennék. A Sopron környékibe ott bevették volna már hétfőtől, de ott nem bírtam volna ott hagyni.
És ott miért nem? Ott mi volt,
mert olyan látott? Körülmények voltak. Volt olyan szoba, hogy 4 gyermek volt együtt, volt, aki ki volt kötözve, mert önbántalmazó volt. A 16 gyerekre jutott 2 gondozónő. És mondta az igazgatónő, hogy anyuka, örülünk neki, hogyha át tudjuk őket felusozni, meg megetetni. Mert én ilyen kis naivan kérdeztem, hogy az a gyönyörű kert, ami itt körbeveszi az épületet, hogy akkor oda kihordják a gyerekeket sétálni. És akkor mondta, hogy akkor most még egyszer elmondaná, hogy a 16 gondozott gyerekre jut 2 gondozó. És akkor mondtam, hogy akkor nincs több kérdés.
Vannak magánintézmények, akik ezzel foglalkoznak, vagy az sincs?
Jelenleg azt tudom, hogy Budapesten a Fellegvár napközések a Gáborék csinálnak egy magánintézmény, de ők nagyon kicsik lesznek, csak 8 férőhelyes lesz, és még folyamatban van az építés. Ha jól tudom, vagy hát azt gondolom, hogy már bőven betelt a 8 hely, és már szerintem ott is várólista van. Igazából jelenleg Magyarországon az van, hogy ilyen anyukák, apukák, mint mi összefognak, és az összes erejüket, pénzüket, hitelt, mindent beletesznek, és csinálnak maguknak valamit. Pedig megyénként legalább egy ilyen intézménynek lenni kéne.
Azt lehet tudni, hogy hozzávetőlegesen egy ilyen magánintézménybe bekerülni mennyi lehet?
250 ezer forinttól indul a havidíj.
És akkor gondolom az a csillagos ég a felső határ.
Igen, mert hát ugye ezzel az a probléma, hogyha ha én mondjuk most Borikát azt mondanám, hogy beraknám, csúnyán mondva, egy ilyen intézetbe, akkor én lemondok a gyodról. Tehát ott van már mínusz 250 ezer forint, de be is kell fizetnem legalább 250 ezeret, tehát ott tartunk, hogy mínusz 500 ezer forintnál vagyunk. Ezt hogy? Tehát nem lehet ezt így előteremteni.
Tehát mindig ugyanoda lyukadunk ki, hogy a szülőnek saját magának kell megoldania mindent. Tehát abban, hogy mondjuk segítséget kérjen vagy kapjon, ahhoz nem jár segítség.
Csak nagyon-nagyon eseti jelleggel. Tehát ilyen egy-egy pályázat van, amit sikerül nekünk is akár alapítványként, akár magánemberként megpályázni, de hosszú távú segítség nem nagyon van.
Olyan lehetőség van, hogy akár csak alkalmanként, akár csak pár órára valaki kijön segíteni, és ön meg el tud menni valahova?
Ennek két lehetősége volt, a tábitaház az még megvan Budapesten, de az is csak Pesten, ahova be lehet vinni a gyereket, ha jól tudom, pár naptól elkezdve egészen tán 2 hét lehet a maximum, amit ott lehet a gyermek. Illetve nekünk régen volt olyan itt a megyében, hogy fecskeszolgálat. Az azt jelentette, hogy jött hozzánk egy szakképzett babysitter, és tőlünk mondjuk kértek 500 forintot, vagy talán 1000 forintot per óránként, és akkor ugye az ő pénzét még kiegészítette az alapítvány a másik oldalról, de ez is sajnos megszűnt.
És ez semmilyen önkormányzati lehetőség? Mert én nem tudom, hogy ez így...
Ez az volt, igen.
Ez az volt.
Ez valahogy, ha jól tudom, valamelyik önkormányzat, tehát nem tudom az önkormányzaton belül hol intézték, de ez egy állami dolog volt, igen.
Azt, hogyha ugye úgy döntenek, és hát ugye nyilvánvalóan képben van ez a dolog, hogy előbb-utóbb egy otthon lesz Bori számára, vagy az önök számára is a megoldás, akkor ha jól értem, azt nagyjából most el kéne dönteni egy pár éven belül a várólista miatt.
Azt a részét mindenképp el kéne dönteni, hogy hova, meg a mikort. Tehát a hova, azt azért kell eldönteni, mert ha nem találunk alkalmas intézményt, akkor nekünk kéne csinálni. Az nem egy év, nem, az nagyon-nagyon sok idő, mire olyan épületet tudnánk találni, mire összeszedünk, nem tudom, 200 millió forintot, tehát ezek években mérhetőek. Ha pedig államiba, igen, akkor meg azért kell elkezdeni gondolkodni legkésőbb 1-5 év múlva, mert hogyha oda beadjuk a papírt, és 10 évig nem szólnak, akkor igen, időbe kell lépni. És ez nem egy könnyű dolog. Tehát mindenki azt hiszi, nekem volt olyan barátném, aki azt mondta, hogy jaj, már végre, hát a házasságotok is a Bori miatt ment tönkre. És én annyira elsírtam magam, hogy egyáltalán nem tudják az emberek ezt elképzelni, hogy ez mekkora teher. Hogy én azt merjem mondani, hogy lemondok a gyerekről, és őt, aki nem tudja magát megvédeni, szólni nem tud, ha bántják. Őt rábízom vadidegen emberekre.
És ennek a lelki részében most van, aki segít, mert hogy azért ez megint egy újabb kihívás, tehát hogy ez egy dolog, hogy egy gyász folyamat feldolgozni ezt a helyzetet, de hát én nem tudom, én kicsit úgy érzem, hogy talán az, hogyha meghozzák ezt a döntést az otthonnal kapcsolatban, az lehet, hogy ugyanúgy egy gyász folyamat.
Hát én 9 évig jártam kineziológushoz, ő sajnos befejezte a szakmát, úgyhogy utána kellett tovább lépnem. Én jelenleg most Maszekban járok pszichológushoz, úgyhogy igen, természetesen ehhez kell ennek az egésznek a feldolgozásához. Szerintem szinte azt mondom, hogy folyamatosan kell egy szakember. Ezt nem lehet megbeszélni a barátnőkkel, ez nem egy annyira egyszerű téma. Eleve egy csomó ember ezt ugye nem is érti, hogy mi ez az egész, úgyhogy igen, ehhez szakember kell.
A családban bármilyen segítség van, hogy picit ki tudjon néha szabadulni?
Nekem az anyukám segít sokat, de ő már 70-hez közel van, tehát ő például a 3 gyereket már csak egy pár órára tudja bevállalni. Sajnos a volt férjemnek a szülei nagyon korán meghaltak, úgyhogy az ő részéről így nincsenek. Barátnőim vannak egy-egy, aki nagyon szívesen jön, és akkor pár órát van velük, de kihangsúlyoznám, hogy nekünk ez a jó. Tehát én még nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert az apuka nem úgy lépett le, ahogy 80%-ban ilyenkor szoktak, hogy hátat fordít és vissza se néz, hanem ő tényleg benne van az életünkben. Tehát nekünk ő nagy segítség. De számos olyan családot tudok, ahol sajnos apuka elfáradt, és nem tud ezzel szembenézni szerintem valahol a saját lelkiismeretével sem, és teljesen hátat fordít a családnak.
Ez jellemző reakció, amit említett, hogy na végre, mert hogy Bori miatt ment tönkre a házasság, tehát hogy sok ilyen kommentet kapott, akár amikor Borinak meg lett, illetve ugye nem lett meg a diagnózisa, de amikor kiderült az, hogy van ez az állapot. Ez jellemző, hogy az emberek így reagálnak?
Nem, ezt azért nem nagyon sokan merik maguknak megengedni. Inkább az volt, hogy amikor a kicsikről tudomást szerzett mindenki, akkor nagyon sokan vérmérséklettől függően, de nagyon támadtak minket. Tehát ahogy meritek bevállalni, mikor a Boriról sem tudjátok, hogy mi a baja. Illetve volt egyszer, aki, azt sose felejtem el, egy volt szomszédasszonyunk úgy gratulált, mikor meglátta a harmadikat, nem azt mondta, hogy jaj, de szép, vagy milyen kis cuki, hanem azt mondta, hogy de most már befejeztétek, ugye?
Az igen.
Igen, voltak ilyenek is.
Hát nagyon szépen köszönjük, Barbara, hogy beszélgetett velünk.
Köszönjük
és
szépen.
Kitartást köszönöm. Kívánok a döntés meghozásához is, meg a hétköznapokhoz is, meg azt is kívánom, hogy hát amennyire csak lehet, néha tudjon ebből kiszakadni, mert ez nagyon fontos.
És ha elfogad tőlem egy köszönöm. Teljesen hétköznapi tanácsot, szerintem sokat posztoljon. Az higgyel, hogy
higgyel,
hogy segít.
Már 7 éve csinálom az alapítványt, úgyhogy
sokan,
elég sokat szoktam.
Sokan szígyják joggal a közösségi médiát, de szerintem az a fajta erő, amit egy ilyen virtuális közösség tud az embernek néha adni, akár kölcsön, akár hosszabb távon, az tud segíteni. Ha nem is hatalmasakat, de piciket, de hát ezekből áll össze az életünk.
Mindenképp. Mondjuk már azt is megkaptam, szerencsére kis százalékban csak, hogy mutogatom a Borit. De én erre mindig azt szoktam mondani, hogy egyrészt nem mutogatom, másrészt meg miért nem mutogatnám, mikor egy gyönyörű szép kislány ugyanolyan joga van ebbe a társadalomba élni, mint bárkinek, és azt mindig kikérem magamnak, hogy én soha nem rakok ki a gyerekemről sem pelenkás képet, sem megalázó, se sírós, semmi ilyet. Tehát én az ilyeneket nagyon gyorsan leszoktam rendezni, aki ezzel támad be.
Én ezt most szándékosan nem is akartam felhozni, de én elolvastam a kommenteket a poszt alatt, és olvastam ezt a megnyilvánulást. Hogy
ez is van, meg az is van, mindenféle igen, van. Igen.
Hogy miért kell igen, a Boriról képet kitenni.
Mindenkinek megvan a véleményéhez a joga. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy én megmutatom a kislányomat, meg a helyzetünket, meg az életünket, azzal nagyon sok más embernek is segítek, aki esetleg már ezt sem meri megcsinálni, csak ül a panel 10-en és sírdogál, hogy mi van vele, mi lesz vele.
Mi is így gondoljuk, hogy sokat segíthet sok embernek. Köszönjük szépen még egyszer, hogy beszélt nekünk, mesélt nekünk.
Köszönjük szépen,
viszont hallásra.
A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a különböző podcast megosztó felületeken.
Üdvözlő Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.